Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és már is folytatjuk a Napembere rovatban dr. Vasa László, a Budapesti Metropolitán Egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese, akivel egy kicsit ugye az életútról beszélgettünk, és kiderült, hogy Kisvárdáról indult ez az élet, és talán az első, hát egész pontosan ugye az első generáció voltál, aki kéttannyelvű középiskolába tudott járni, aminek ugye az volt a nagy esélye, hogy az első évben meg lehetett tanulni a nyelvet, te esetedben a németet, és aztán utána mindent németül, és eltöltöttél egy évet német nyelvterületen, és szóval, hogy lényeg az, hogy te azért már 18 évesen kb. Perfekt voltál, és igen. Aztán a felsőoktatási éveket Gödöllön töltötted, az Agrártudományi Egyetemen, és most olyan értelemben ugrunk csak egy nagyot, hogy a METUN, tehát a Budapesti Metropolitán Egyetemen te idén január 1-től vagy tudományos és innovációs rektor helyettes, kutatóprofesszor, nagyon sok a külföldi, japán, kazak, üzbég, azeri és orosz egyetemeken végzett vendégprofesszori tevékenységed. Leginkább azt látom így 20 perc után rólad, hogy amilyen lehetőség adódott, azután mentél.
Igen.
De te hogy vagy a saját pozícióidban? Mit jelent számodra bármi is ezek közül?
A tudományos pályám azzal kezdődött, hogy a doktori képzést elvégeztem, és hát akkor valamilyen okból kifolyólag hosszabb ideig elhúzták a doktori hallgatók, de valahogy én azt kitűztem magamnak, hogy én nem akarok 7 évig doktorizni, hanem...
És ott mi volt a kutatási terület?
Ott a családi gazdálkodás ökonómiája tulajdonképpen, a háztartások gazdasági szerepének funkcionális változása, és a családi gazdaságok és a háztartás ökonómia viszonyát vizsgáltuk. Hát ugye ez témavezetőtől függ, 28 évesen a PhD-t megszereztem, és utána én maradtam az egyetemen, de mellette azért az a közéleti tevékenység, ez ment tovább, meg különböző mindenféle ilyen pályázatokban részt vettem, tehát nem kizárólag az egyetemen voltam, de valójában egyébként az egyetemen benne üldögéltem. Csak közben elég sokat publikáltam, elég sok publikációm volt már akkor, amikor megvédtem a doktori disszertációmat, és utána pedig a dékánom jó voltából lehetőséget kaptam arra, hogy vállalati kapcsolatokat és külkapcsolatokat menedzseljek és szervezzek az akkori. Hát az ország egyik legnagyobb gazdaságtudományi kara volt akkor, a Szent István Egyetem, MEN, a GTK, azóta már megszűnt, mármint a kar, mert a kari struktúra megszűnt a mai Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen. De ilyen módon nekem ez a nemzetközi világ itt újra szembe jött az életben, és nagy örömmel csináltam, például pont Japánnal egy nagyon komoly kapcsolatot építettünk fel a Josai Egyetemen, Tokióban. És hát tulajdonképpen ott is elég aktív voltam, és elég korán, elég fiatalon dékánhelyettes lettem, elég hamar a habilitációs, egyfajta posztdoktori fokozatot meg tudtam szerezni, ami egyébként a professzori kinevezés előfeltétele. Utána pedig máshová sodort az élet, mert 13 év gödöllői egyetemi korszak után az akkor megalakult felsőoktatási államtitkárságnak lettem a kabinetfőnök helyettese, és utána pedig tulajdonképpen majdnem közvetlenül picit oldalazva, nem a tudományos életben helyezkedtem el főként, bár egyetemi docensi pozícióim megmaradtak mondjuk a Kaposvári Egyetemen, ahol egyetemi magántanár is lettem, vagy az Óbuda Egyetemen is oktattam egy évet, de 2014 decemberétől egyébként a mai napig a Külügyi és Külgazdasági Intézetben is dolgoztam, eleinte 4 évig, mint főigazgatóhelyettes és igazgatóhelyettes, utána pedig, mint vezetőkutató és főtanácsadó. És pontosan azért vonultam onnan is egy kicsit vissza, mert hogy a Győrben a Széchenyi István Egyetemen kutatóprofesszor lettem, és később egyetemi tanár.
Mit csinál a kutatóprofesszor?
A kutatóprofesszornak nincsenek előadásai az egyetemen, illetve nagyon kevés, hanem csak a kutatásokra fókuszál, és a publikációkra, illetve arra, hogy a kollégáknak és a diákoknak a tudománymenedzsment dolgait, vagy pedig a tudományos írás rejtelmeit átadja.
Na, pont erre gondoltam, hogy itt akkor valószínűleg van egy csapat, vagy egy csoport, akiket segítesz, akikkel együtt kutatsz, akiknek az eredményeit aztán együtt átnézitek, és mindenki oda teszi a magáit, nem? Tehát ahhoz, hogy egy publikáció megszülessen, az nem 2 perc.
Nem, hát és általában csak most egyre inkább most messzire vezet, hogy miért, de már a társadalomtudományok területén is egyre kevesebb az önálló, az egyéni szerzős publikáció, hanem jellemző az, ami az élettudományokban már régóta van, hogy többen írnak egy cikket, mert ugye hát nagy kiterjedés kutatás, van, aki a adatgyűjtéshez ért jobban, és az adatfeldolgozáshoz, van, aki a kiértékeléshez, van, aki a koncepció alkotáshoz, hipotézis kialakításához.
Azért ez egy komoly csapatmunka.
Igen, így van, és ugye a társadalomtudományokban is már nem csak az, hogy ülünk az asztalnál, és akkor a szakirodalmat újra feldolgozzuk, hanem ott már azért ugyanúgy vannak a különböző nagymintás vizsgálatok, empirikus vizsgálatok, amikkel foglalkozni kell, és ugye a kutató professzornak a dolgom nekem az volt, hogy minél többet publikáljak az egyetem nevében, ugyanis a rangsorokban ez most már elsődleges fontosság, ugye most már egyre gyakrabban halljuk például a QS World University Ranking listát, mert tulajdonképpen az jelzi azt, hogy egy egyetem hol áll a nemzetközi verseny, hogy benne van a top 1000-ben mondjuk, vagy a top 500-ban, vagy pedig nincs, most Magyarországon például nincsen benne a top 500-ban magyar egyetem egyelőre, a top 1000-ben van már 6, köztük a Győri Széchenyi István Egyetem is, és ez érzékelhetően javítja a piaci pozícióid az egyetemeknek, mert a magyar egyetemeknek is az a jövője, akárhogy is nézzük, hogy a demográfiai okok miatt egyre kevesebb magyar hallgatójuk lesz, ahhoz viszont, hogy a meglévő struktúrát fent tudják tartani és fejleszteni tudják, meg magát a tudományos és oktatási tevékenységet, ahhoz minél több külföldi hallgatóra van szükség. A külföldi hallgató pedig, hogyha már összeszedi a család vagyonát, mondjuk egy afgán, most egy szélsőséges példát mondok, de mondhatnék egy bangladesit, egy kambodzsait, egy vietnámit, vagy egy kazakot, ahol tényleg a család összeteszi az összes megtakarítását, hogy a gyereknek és ezáltal a családnak jobb jövője legyen, az megnézi, hogy hova megy. Az nem fog elmenni egy 6000. no-name egyetemre, hanem el fog menni egy olyanra, ahol minek van legalább valamilyen megméretetése, és azt várhatják, hogy van egy olyan minősége és egy olyan nemzetközi beágyazottsága, amely segítségével a gyermek azzal a diplomával majd érvényesülni tud. És ezért helyeznek a magyar egyetemek is, sőt, ugye a modellváltott egyetemek esetében kifejezetten előírás, hogy javítani kell ezeket a pozíciókat, és ezeknek a pozícióknak egy jelentős része, kb. 40%-a az úgynevezett Scopus Indexen jegyzett folyóiratokban való publikáció, és az ezekre adott vagy hozott idézettség.
Tehát mennyien hivatkoznak arra, hogy...
A cikkre, igen, a láthatóságot jelenti ez, igen. Igen, ez, tehát ugye ennek van egy speciális, külön tudományterete, hogy hogyan mérjük ezeket, ugye ez hanyas a H-index, ugye a Hirsch index.
Mondjuk. Ez jelentheti azt, hogy mondjuk lehet valaki nagyon nagy tudású, a tudományos életben igen, csak elismert kutató, de hogyha nincsen ilyen hivatkozása, vagy nincsen olyan jól megosztott, már nem is tudom, tehát egy kicsit olyan, mint hogyha a közösségi médiához hasonlítanám.
Nem rossz hasonlat, mert van benne nagyon ilyen. Sok. Sőt, a folyóiratok is, hát most még egy külön adásban szívesen beszélek arról, hogy hogyan működik azért, mert nagyon izgalmas, teljesen másképp, mint akár csak 10 éve.
Na de hogyha ez de nincs, akkor lehet, hogy nem annyira elismert?
Még csak ebben sem hiszek, és hát hogy mondjam, maguk a folyóiratok, ahol publikál az ember, mondjuk egy a legjobb negyedbe tartozó Q1-esnek hívják, még azok is mondják, hogy na hát megjelent, oké, rendben, akkor most promózd a cikket. Mert ugye ez jó a folyóiratnak, hiszen akkor több lesz a citát, hogyha magasabb lesz az értéke, mondjuk akkor már nem a legjobb 25-ben, a legjobb 10%-ba fog esni, akkor még többen akarnak publikálni, és ugye a folyóiratoknak egy jelentős része az most már díjat kér azért, hogy publikálhasson a kutató, de nem azért kér díjat, hogy lehozzák a cikket, hanem amikor már végigment a döntési folyamat, és a 90%-át a cikkeknek elutasították, a maradék 10%-nak azt mondják, hogy oké, megjelentetjük a cikket, hogyha kifizetetek az úgynevezett APC-t, az Article Processing Charge, tehát egy közlési díjat, mert hogy a régi rendszer az volt, hogy nem kellett fizetni, de ez vezetett a kutatói társadalom lázadásához az úgynevezett Elsevier folyóiratok ellen, mert hogy azok pedig annyira drágák voltak, és olyan furcsa csomagokba árulták a tudományos intézetek, egyetemek, akadémiák könyvtárainak, hogy már az volt elviselhetetlen. Tehát régen az volt, hogy ingyen publikáltunk, de az intézmény egy rakáspénzt kifizetett azért, hogy a folyóiratokat előfizesse és elolvashassák a kutatók. Most pedig az, hogy ingyen hozzáférhet bárki a világon, elolvashatja, tehát a tudás demokratizálódott, azonban ennek a költségét meg kell fizetni valakinek, és ennek a költségét a szerzőkkel tudják csak megfizetni. Tehát ugye ez nagyon kevésbé ismert tény, hogy sajnos nagyon komoly, tehát nekem jelent meg tavaly olyan cikkem, aminek az egy darab cikk közlési díja több mint $3000 volt. Azután, hogy egyébként benne volt abban az 1%-ban, amit megjelentetnek, és a 99%-ot kidobják. Tehát, hogy megfordult a világ, és hát erre most már sajnos az egyetemeknek külön alapot kell képeznie, hogy az egyébként kiváló publikációk megjelenjenek.
És utána ezek alapján mérjük azt a tudást, hogy ez a publikáció
hány volt. És ugye ez vezetett oda, hogy olyan drágák a díjak, hogy muszáj is összeállni több kutatónak, mert egész egyszerűen, hogyha nincs intézménye háttér, akkor a saját zsebből kell kifizetni, és mondjuk Pakisztánban is ezen múlik a tudományos előmenetel, meg Amerikában is. Úgyhogy átalakult a tudomány is, és van ennek egy piaci aspektusa is, de hangsúlyozom, hogy az én tapasztalataim szerint, és tényleg amikre a legjobbakat mondunk, hogy azt mondjuk a legjobb negyed, meg a legjobb 50%-ban vannak, azért itt tényleg a színvonal is magas, tehát az nem csökkent semmit, csak egyszerűen átrendeződtek ezek a költségvetési viszonyok. Én szoktam mondani egy némi maliciával, hogy hát igen, a kutatói társadalom elérte az Elsevier elleni lázadása, hogy a saját maga fizethesse ki a cikkek megjelenési költségét, sőt, ugye hát nem titok, azért még maga az Elsevier is ráállt erre a trackre, és ő maga is üzletet csinál belőle. Egy Elsevier lapnál is 2500 dollár most már meg euró a közlési díj. De nem akarnám annyira ebbe az irányba vinni, de tehát azt akartam ebből kihozni, hogy amivel bizniszé vált a tudományos közlés, és azért nyilván ösztönzik az oktatókat arra, hogy a közösségi médiában is promózzák az eredményeiket. De valójában azért a hivatkozás, tehát azt kell még tudni, hogy rengeteg cikk születik a világban, rengeteg folyóirat van a világban, ebből mondjuk 20 ezer az rajta van a Scopus Indexen, és akkor, hogyha azon publikál valaki, az már számít valamit, mert nem egy no-name folyóirat. De valójában még ebben a masszában is, hogy kitűnjön az ember és magas idézettsége legyen, ahhoz mozogni kell a nemzetközi közegben. Ismerté kell tenni a nevét, és olyan kapcsolati hálókat kialakítani, ami miatt majd éppen az ő cikkét is megnézik, elolvassák és feldolgozzák egy következő kutatásukban. Ugye erről szól egyébként maga az egész európai kezdeményezés is, mondjuk az Erasmus oktatói mobilitási része, hogy minél jobban nyüzsögjenek a kutatók egymásnak, hogy itt a Metun is ezt szeretném elérni, hogy több legyen például beutazó oktató és kutató, mert akkor ugye a mi oktatóink is egy szélesebb nemzetközi kapcsolatrendszerbe tudnak beágyazódni. Meg menjenek a kollégák minél több konferenciára, mert a konferenciák szüneteibe tudnak értékes barátságokat és kapcsolatokat létesíteni, és hát azt kell mondjam, hogy ugyanúgy működik a tudományban is a dolog, mint bármely más területén az életben. Itt ahogy üzletet is a kapcsolatrendszer alapján tud néha kötni, mondjuk egy élelmes vállalkozó, a tudósok is akkor tudnak érvényesülni, hogyha a kapcsolatrendszerüket minél jobban menedzselik és bővítik.
A sajtó közleménye mi arra hivatott, hogy bejelentse, hogy te a Metunál vagy. Ez úgy fogalmaz, hogy tudományos nagyágyút igazolt a Metu a személyedben. Most már kicsit értem, tehát hogy ez akkor talán arra utal, hogy annyira széles a nemzetközi kapcsolatrendszered, hogy ettől sokat várhatnak, de neked mi a személyes célod ebben a pozícióban a Metunál?
Még annyit, hogy mi alapján lehet megítélni, ugye vannak ma tudománymetriai adatbázisok, és mondjuk a magyar a legismertebb, a Magyar Tudományos Művektára, de az alapján képeznek egy indexet, azt hiszem, hogy tudománymetria.com, most már más a weboldal címe, ott, hogyha mondjuk beütik a nevemet, akkor azt látják, hogy az összes magyar tudománnyal foglalkozó közül, mondjuk nem tudom, 10 000 ember, vagy nem tudom mennyi, 20 000, most nem tudom az elemszámot, abból én a top 1%-ban vagyok. Uh-huh. Hogyha megnézzük a ResearchGate-en, a tudományterületemet, ott a top 5%-ban vagyok. Hogyha megnézzük akár a Scopus-ban, ott is a top 15%-ban a világ összes tudósok közül. Van egy olyan lista egyébként, ami a Harvard Egyetem állítja össze, pontosan az ilyen adatok alapján. Jó néhány magyar kutató már rajta van, én még nem. Ez egyébként a top 2%, úgynevezett top 2%-os lista, hogy a világ top 2%-ába tartozik-e valaki. Ehhez ugye rengeteg tudományos publikáció és az arra adott hivatkozás szükséges, de nem tartom kizárnak, hogy rövidesen egyébként ott tartok, hogy engem mi motivál. Tulajdonképpen bárhol voltam, én igyekeztem mindig a legtöbbet adni, és a legtöbbet teljesíteni abban a beosztásban, vagy abban a szerepben, amit csinálok. Tulajdonképpen mindig van egy ösztönző, ugye, amíg nincsen meg a doktori fokozat, addig nyilván azért publikál, és azért kutat az ember, hogy meglegyen. Amikor az már megvan, akkor a következő az a habilitált doktori fokozat, ami, hát szoktam mondani, hogy Magyarországon elég érdekes módon keverték össze a világ összes tudományszervezési rendszerét, mert ugye van amerikai rendszerű PhD, van nekünk a német rendszerű doktorhabil, és megtartottuk egyébként a szovjet típusú akadémia doktora címet is, amit tulajdonképpen fokozat, de címnek hívják. Minden össze van egy keveredve. Amikor doktorizik az ember, akkor utána habilitált doktor a cél, ahhoz ugye még több publikáció kell, még több kutatás, előadások tartása, nemzetközi kapcsolatrendszer, szerkesztőbizottsági tagságok, és így tovább. nemzetközi folyóiratokban, amikor pedig az megvan, akkor nyilván professzor szeretne lenni az ember, ami a magyar viszonyok között meglehetősen nehéz, hiszen az akkreditációs bizottság eléggé és folyamatosan szigorodó, néha érthetetlenül szigorodó paramétereket határoz meg ahhoz, hogy ki lehet professzor Magyarországon. Amikor pedig az megvan, akkor most igen, még mondjuk az ember elmehet az akadémia irányba, de valójában, hogyha egy egyetemen belül nézem, akkor itt nekem már tényleg az egyfajta coaching a feladatom, hogy a kollégákat segítsem abban, hogy ők is tudjanak akár PhD fokozatot megszerezni, és ehhez mondjuk egy érdekes kutatásukban megpróbálok tanácsot adni, hogy melyik folyóiratban helyezzék el, és hogyan tudják még úgy javítani a kéziratot, hogy az megfeleljen az adott folyóirat elvárásainak, meg a lektorok elvárásainak. Hogyha valaki habilitálni akar, akkor ahhoz is hasonlóképpen az egyetemi tanári kinevezésekhez egy egészen bonyolult és nagyon-nagyon szofisztikált szervezésre van szükség ilyen szempontból, azaz, hogy hol publikálja az ember az eredményeit, és milyen mennyiségben, és milyen minősítés mellett. Úgyhogy ezeket csinálom. Egyetemi szinten pedig például az a dolgom, hogy az egyetem munkatársait ösztönözzem arra, hogy megteremtsem ehhez a feltételeket, hogy írjanak többet, azaz kutassanak többet, írjanak többet, publikáljanak többet, mert hogy az egyetem presztízsét növeli ez. Ugye a METU az egy kiváló oktatóegyetem volt, és jelenleg is az, de az eddigi működésében nem volt túl nagy hangsúly helyezve arra, hogy ösztönözze az oktatókat arra, hogy erősítsenek a tudományos közlés és tevékenység vonalán. Ennek ellenére egyébként kiváló eredményei vannak a METU-nak, mert nyilván minden oktatóban van egy belső mozgató, ugyanúgy, mint bennem is van, hogy akkor le akarok doktorizni, habilitálni akarok, meg egyszer majd akarnék professzor lenni, mert aki egyetemen dolgozik, a professzorsága non plus ultra, ami után már tényleg nincs más. És ráadásul egyébként a személyhez kapcsolódik, és 70 éves korig professzor lehet az ember, bármelyik egyetemen.
Ilyen hát szempontból, ez kell nekem egy kicsit.
Legyen forrás arra, hogy tudjuk fizetni a közlési díjakat, legyen forrás arra, hogy el tudjanak menni konferencián, legyen forrás arra, hogy meghívjunk olyan külföldi kutatókat, akik eljönnek, tartanak előadást a kollégáknak, hallgatóknak, elmondják, hogy írjál egy jó cikket, elmondják, hogy hogyan menedzseld a kapcsolataidat, elmondják a nemzetközi publikációs világnak a dolgait. Ugye, aki eddig nem ezzel foglalkozott, mert annyi órája volt, hogy nem volt ideje rá, annak ezek hasznos információk.
Ez tényleg olyan, mint egy coaching, mint egy edző.
Igen. Néha mikromanagement, néha coaching, néha pedig rendszer szervezés, de én élvezem ezt a feladatot, és a cégkultúra, a METU-n abszolút adott ehhez, tehát nekem abszolút szimpatikus és egyedülálló a magyar felsőoktatásban, mert ugye ez már a BOVO egy magánintézmény volt, és nem egy államintézményből lett egy magánintézmény, tehát a szervezeti kultúra teljesen más, és meglehetősen támogató. Nyilván nem zökkenőmentes egy ilyen erősítési folyamat, én nem mondanám, hogy átmenet, mert egyébként hangsúlyozom még egyszer, hogy az elég innovatív módszerekkel folytatott oktatómunka mellett lenne szükséges ezt erősíteni, és kihozni az oktatókból, vagy adott esetben akár új oktatók, kutatók bevonásával néhány kursterületet erősíteni. Úgyhogy nekem most az a siker, hogyha minél több kollégám sikeres, ez kicsit közhelyesnek hangzik, de én úgy érzem, hogy amit én az életben el akartam érni, azt elértem. És így kellő nyugalommal és önzetlenséggel tudok segíteni másoknak, főleg, hogyha ez a munkám, akkor ezt én nagyon szívesen teszem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt elmesélted. Szerintem egy nagyon izgalmas világba nyertünk betekintést rajtad keresztül, és jó példa is lehetsz, azt hiszem.
Nem élem.
Nagyon köszönöm, és további sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Vendégem volt professzor dr. Vasa László, a Budapesti Metropolitán Egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese, és most zene után, meg a Czoller Andi hírei után jövünk vissza Kántor Endrével, maradjatok ti is.